A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Július 16-a kedd reggel van, fél hét múlt, egy perccel itt van Ács Gábor.
És a kis...
Kis.
És Gede Balázs, igen. Így van. Amire ne klikkeljünk.
Az mi?
Átverés. Ami nagyon elterjedt.
Melyik?
Csak jó tanács. Kiderült, mikor tetőzik a hőség. Igen, már régen, ma. Kiderült, meddig tart az elképesztő hőség és társai. Nem derült ki. Minden ezzel ellentétes sajtóinformáció téves. Mondjuk, használjuk
én
ezt a kifejezést.
Én eleve nem szeretem a kiderült kezdetű címeket.
De ezt
a bemondták,
tudom, persze.
Meg a többi egyéb ilyesmit, úgyhogy igen, ezt próbáljuk elkerülni. A másik vicces, ami most ez a Mávnak ez az indoklása a Lőkondival, szóval ezen megint felmerítette.
Hogy az 50 évvel ezelőtt még
igen,
más éghajlati viszonyokat.
Még az nem úgy volt, igen. Tehát a 30 fokot azért több tízezer éve feltalálták. Igen. Tehát az, hogy vannak hőhullámok, meg sokáig tartó hőség, az oké, viszonylag úgy, de azért
ez jó doma.
Kifogása annyira blőtt, hogy ez valami többenetes.
Hát eleve önmagában, hogy indoklásként lehet használni, hogy de hát 50 éves vagonokból. Mit akartok? És 50 éve még nem tervezhetünk arra, hogy sokáig tart a hőség. Ugye vannak a légcserélős intercity kocsik, ugye az első generációsok, amik körülbelül, az már akkor is sem működött a 30 fokban. Ez körülbelül én személyes mérésem alapján 1-2 fokot képes hűteni.
Hát annyit, tehát hogyha a 35 fokos levelet megkaharod, akkor igen, abban esik 2 fokot.
Körülbelül. Igen, kb. Lemegy 33.
Igen. Körülbelül a ventilátor is ezért nem nagyon működik jól.
Egy fokkal jobb, mint a ventilátor. Tehát azért a ventilátor és a légkondi között helyezhető el technológiailag. És ezt követően jött be a rendkívül modern világújdonság, az úgynevezett légkondicionáló berendezés is a vonatokon, de hát tényleg, ha jót akarsz magadnak, akkor utána nézel, hogy éppen milyen. Egyben nagyon jó, nagyon profi kocsi összeállításra, ha rákeresel, akkor kidob egy olyat, ahol majdnem Kelet-Európa összes vonatán látszik, hogy milyen vagonokból, vagy milyen motorvonatból áll össze, és hogyha látod, hogy ezek az új modern motorvonatok, akkor nagyjából nem is teljesen biztosra mehetsz, de azért úgy 95% eséllyel kultúrált a légkondis kocsiba tudsz utazni. Az 5%-ba esett az az érdekes helyzet, amikor ráadásul pont bicikli túráról jöttünk, amikor az egyik felében működött, a másik felében nem.
És akkor megindult a nép áramlása.
Az egyik oldalon fürtökbe lógtak az emberek, ruttáncosként fölcsavarodva a korlátokra lógtak az emberek, és amit a közepén, ahol kellemes volt, a másik oldal azt kompenzálni akart, és túlhűtött, ott már akinek volt kabátja, vagy valami fősője, vagy legalább minimum valami kis pulcsi, azok ücsörögtek, és néhányan ott pihegtek így lényegében
fetrengve.
A dögüres, 46 fokos. Kocsiba. Igen, tehát elképesztő.
Igen. A légkondi is lehet veszélyes, főleg, hogyha úgy találják ki, ugye, hogy az ablakot ne lehessen mozgatni, mert van légkondi, arra szolgálhat a rutinosabbaknál, azt hiszem, neked is volt ilyen kilincsed, amivel nyithatók az ablakok.
De ez már talán elévült. Jó. Vegye hát, jótékony homály.
Jó, nyilván.
Vasutas kulcsnak hívják.
Vasutas kulcs. Egyszer Olaszországban láttam, hogy mindenki bepánikolt, mert leállt a légkondi, és nem nagyon lehetett az ablakokat kinyitni, majd láthatóan egy nagyon rutinos ingázó lehetett. A kis oldaltáskájából kivett egy ilyen kilincs-szerű nyitókát, és leeresztette az ablakot. És akkor mondtad, hogy hát ilyen, de azért neked is volt annó.
De hogy miket műveltem? Jó, egyet elmondok, de mire volt ez például hasznos? Éjszakai vonatok akkor is voltak már, bizonyos napokon nyáron, és Balatonról, amikor hazafelé mentünk, akkor zavart minket a fény. Úgyhogy vastas kulcssal, nyilván kapcsolószekrény, eloltottuk. Csak hogy ugye ez teljesen szabályellenes, jött a kalóz és visszakapcsolta. Úgyhogy vasutas kulcs, megint eloltottuk, fiatalság, bolondság.
Persze.
De a harmadik alkalommal...
Gondolom nagy nyerítések közepette, hogy mit szor a Kaller, hogy vajon mi történik a biztosító szekrényre, amitől ez a jelenség előáll.
Szegény sose tudta meg, de a negyedik alkalommal már volt egy sejtése, hogy ki lehet a hunyó, hogy legalábbis melyik csapat. Aha. És akkor azért számon kért, hogy mi történik itt, mi folyik itt. Hát néztünk boci szemekkel.
Persze.
Csak szeretünk.
Azt látjuk, hogy villog a lába.
Nem értjük, hogy mi ez a váltakozás a fényerőben, tehát igen. Szeretnénk. Döntsék már, hogy akkor most leoltják, vagy nem. Ugye nem voltunk meggyőzőek, arra emlékszem, de miután bizonyíték se volt, hát aztán elvesztettem azt a vastas kulcsot, pedig még néhány szravóta is hasznos lett volna.
Hát nem, az nem bizony, ez egy komoly eszköz. Na jó, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez mindjárt megnézzük a koránkelők, mit írnak nekünk. Azt mondja, a D-kartárs kicsit megfaragta az üzenetét, amit ír. Tegnapihoz hasonló, jó reggelt, kartársak, 21 perc, a többit tudjátok.
Hatékonyra váltott.
Igen, tudjátok, a többi ez a Gödöllőről, Zugló Hermin, ez az ő iránya. De igen. Ezt most lespóroltam, mondvá, hogy ezt már annyiszor elmondtuk, hogy úgyis mindenki tudja, hogy D-kartárs hol mozog merre. Azt mondja, hogy...
Mostanában többször nem fértem fel Győr felé biciklivel. Mondjuk IC vagy EC, hát azok nagyon kevés a hely. Igen. Mondjuk a flörtökön sincs sok, tehát ugye modern szép motorvonat, de mondjuk biciklis hely az nem sok van rajta. Tehát ez mondjuk a Velencei tóra a
legproblémásabb.
Problémásabb. Hát, 6 vagy 8, és nem tudom. Nyilván a BZ a legkevesebb, de hát itt szerencsére már itt a környékünkön már nincsen ez a lepukkadt motorvonat, de kevés. Tehát a Velencei tónál kifejezetten problémás, ott azért vannak lögdösödések, vagy amikor egyszerűen már nem tudom, akkor is felszáll a bringás, tehát nem tud mit csinálni a kalauz se. Tehát, ha több ringa van, mint amennyi fölférhetne, akkor is felrakják utasok helyén.
Hát most, igen.
És akkor,
ezért várjon egy másik járatot, mert nem fér föl, tehát azért az sem életszerű. Meg az sem, hogy tudja előre, hogy majd ő ne jöjjön biciklivel, mert biztos megtette. Igen, ez sajnos nem megy másképp. Egyébként előtte írta még Löpapa, hogy Morgan hűvösnek nem mondható Freeman kartársak. Tennap a legkisebb melegben tele zsákkal defekt. Nem mondom, hogy fincsi volt, de újabb gumival nézegetve, mintha ma szaporább lennének a dobozok. Vagy csak hajnali báb, mert délben már olyan meleg van, hogy nem is látszik.
Egyébként a Velencei tóra vannak olyan vonatok, amelyek balatoni átlós vonatok, tehát messziről jönnek. Oké, hogy van rájuk egy 300 forintos pótjegy, de szerintem ez bevállalható. És azok pontosan azért, hogy kiszolgálják Kelet-Magyarország irányából, nem csak a Balatont, hanem a Velencei tavat is, megállnak Velencén. És azok a leggyorsabbak, ráadásul Kelenföld, Velence. Aprócska probléma velük, hogy rendszeresen és sokat késnek, tehát ez csak tapasztalt felhasználók számára ajánlott, akik követik a vonat mozgását, és akkor mennek ki, amikor jön, nem akkor, amikor a menetrend szerint jönniük kellene, de azokon mondjuk nagy kapacitású bringaszállító kocsik vannak, azzal a legkényelmesebb egyébként a Velencei tóra menni, ha ezeket kikapjuk.
Dékortás fogadkozik, nem csinál ilyet többet, mert elrontottuk, nem göd az útvonalat. Tessék, látod, egyszer nem írja meg, és akkor is elbaltázzuk. Úgyhogy Dékortás csak precízen részletekbe
nem
menően.
Nem tűnt fel, hogy Gödöllőt mondtál, látod?
Nekem se egyébként, valamiért azt alatt ki. Úgyhogy légy szíves. A pontosság nagyon fontos, mert mi nagyon mechanikusan dolgozunk sokszor, amikor ilyen üzeneteket dolgozunk fel. Azt mondja, hogy a gyorsforgalmin a város felé a felüljáron lerobbant egy busz. A forgalmat leterelik. Köszönjük a friss információt.
Hát abból még a nyári forgalomban is lehet egész komoly dugó, hogyha lezárják egy az egyből a gyorsforgalmit.
Igen. Uh-huh. Na, megköszöntjük a névnaposainkat. Walter nap van, és ők ünnepelnek. Mi is ismerünk Waltert, köszöntjük Galaus Waltert innen is az éteren át. Tényleg most nyáron lehet, hogy ilyen szabadtéri úszóversenyeken ott pörög, úgyhogy alapvetően ingatlan specialista, de hobbiként ilyen, hogy hívják ezt, szabad vízi úszó.
Igen. És azt hiszem, hogy szenior szinten
így is van. Na, az évfordulókból csak tényleg kiemelünk párat, mondjuk, hogyha már ilyen sokat beszélünk az USA-ról, és erről az elnöki merényletről, 1790-ben megalapítják Washingtont, az Egyesült Államok Szövetségi Fővárosát. Az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére.
És hát Copa America döntő van áthallása, vagy hát, hogy kapcsolódik itt a legfrissebb eseményekhez, a hatalmas balhé volt, biztonsági problémák, benyomultak a nézők mindenféle úton, módon, csúszott is jó sokat maga a meccs tegnap magyar idő szerint éjjel, hát 50-ben a sporttörténelem egyik legtöbb nézője, hát nem is Copa America, hanem az egy VB döntő volt, de akkor gyűlt össze Rio de Janeiroban, ahol Brazília és Uruguay játszotta a döntőt, és állítólag 199.854 nézze, csak nem bírták bezsúfolni, hogy 200 legyen, de hogy ennyien látták azt a meccset. Jój.
Születésnaposok közül.
Hát 5 évvel később jött a mi döntőnk a VB-n, ugye?
Igen.
Amiről már megemlékeztünk, annak is most volt az évfordulója. Pár napja az emlékezetes vereség a döntőben a németektől.
Roald Amundsenre is emlékezhetünk, norvég sarkutató, a déli sark felfedezője, 1872-ben született. Ha már foci, akkor Mésző Kálmán, magyar válogatott labdarúgó, mester, edzőre. Kárász Zénó, magyar színészt és vízilabdázót köszöntjük, valamint Markovics Tamás, magyar színészt, énekes szinkronszínészt.
Oké. Meg volt mindenki?
Hát nem, de most egy ilyen shortlistet csináltunk, mert egy picit eldumáltuk az elejét, úgyhogy jöhet is az első zene.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Kérlek, megkaptam a spam üzenetek legalját SMS-ben.
Na.
Egy 49-es, az német, ugye?
Fú, hát már nem tudom, kaptam én már mindenhonnan.
Szerintem az német. Félj, ez a... rendőrség. Ja, minden ékezet nélkül. Rendőrség. Kettős pont. A bírságot nem fizették ki. Kérjük, hogy a pótdi elkerülés érdekében fizesse be 4550 forintos összeget. Az ön iktató száma itt van, és alatta egy webcím, https://fizetesrendőrség.hu.com. Hát össze-vissza csináltam magam, úgyhogy...
Azért ez... kíváncsi lennék a találat arányára. Tehát hát én is. Százalékosan, tehát mondjuk ahány helyre kiküldik, mennyien kikkelik meg.
Hát erre én is kíváncsi lennék.
Meg, hogy utána adják meg az adatukat, vagy hogy ott még azért nyilván bejelesz a
vécsengő. Hogy ez mennyire működőképes, de rettentő gagyinak néz ki, úgyhogy...
Klikkelj már rá.
Jó.
Mert legalább az oldalt nézzük meg, hogy hogy néz ki, hát amire akarnak húzni.
Elmondtam a címet, menjébe.
Jó.
Majd mindjárt megnézzük egyébként. Külön nyilván nem beleklikkelve, de megnézzük, hogy az lehet, hogy még gagyibb, mint maga az üzenet.
Félig meddig a lapszemlébe is tartozik, na, hogy ehhez kapcsolódóan tegnap, azt hiszem, hogy most nem nyitottam meg, csak erre jutott eszembe, nem, de a gazdasági minisztérium kommunikált valamit, egy új bejelentőrendszer. Majd vissza fogunk rá térni, és körbejárjuk a témát. Egy új és az eddiginél sokkal hatékonyabb bejelentőrendszert próbálnak a csalásokra alkalmazni, ahol mondjuk nem az van, hogy még ha te proaktív vagy, és jó fej vagy, és jelzed, és bejelented, akkor sem tudod, hogy mi történik, hanem egészen konkrétan például, ahol ha indul a számlamozgás, akkor mondjuk az érkező bank egyből le tudja tiltani, és jobban tud figyelni, és a csalásból számlákról átmozgatott pénzeket a másik oldalon például meg tudják fogni. Szóval sok minden. Van benne, ráfordulunk majd szakértőkkel.
Ez olyan gagyi, hogy be se jutsz, mert már egy ismert ilyen tiszta vörös lett a laptopomba, se enged a saját védelmi rendszerem, mert egy jó ismert azonosító.
Csak furdaltak az oldaladat, és rákikkeltél.
Okay. Akkor ez, ebből semmi, ez nulla forintot fog nekik hozni. Na, a lapszemlébe viszont, hogy azzal is foglalkozzunk, a portfolio.hu-n írnak a lakáshitel felvevők rohamáról, ugye július elejével megemelte a kamatait az OTP Bank például, és sokan hasonló lépést vártak a többi banktól is. A 7,3%-os önkéntes TM plafon megszűnése miatt gyakorlatilag egy nagy kereslet támadt a lakossági hitelek, főleg a lakáshitelek irányába, és ez azt eredményezte ugyanakkor, hogy az éles verseny miatt nemhogy emelkedtek volna, de még akár csökkenhetnek is a kamatok, úgyhogy érdemes nagyon körülnézni. Ezzel foglalkozik tehát a Portfolio.hu is.
Igen. Erről beszéltünk, amikor az OTP megemelte, hogy ebből egy kis drágulás lehet, de az most az érdekes fejlemény, hogy nem követték mások. És az, hogy a hozamok újból csökkentek, hát nem nagy mértékben, mondjuk mennyit, tehát a rövid hozamok talán egy 30-40 bázisponttal lejjebb jöttek, de úgy tűnik, ez pont elég volt ahhoz, hogy a verseny alatt alacsonyan tartsa a kamatokat. És az is érdekes egyébként, és ennek mondjuk az ingatlanpiacon is lehet következmény, ha tényleg ennyire föllendült, és ennyire belelkesedtek a háztartások, és neki mentek a lakáshiteleknek, hogy minél többet vegyenek föl. A sajtó természetesen nagy terden belemezgetni az amerikai helyzetet, most ezekbe azért nem megyünk bele, mert hogy ez már inkább a műsorismertetés lesz, mi is fogjuk, Doboz Istvánt fogjuk majd tárcsázni, a Világbank volt vezető közgazdászát, akit Amerikában szoktunk hívni, de most épp Magyarországra érkezett, egy rövid telefonos beszélgetést fogunk vele folytatni, mielőtt a jövő héten majd egy hosszabbra is várjuk ide a stúdióba. Tök érdekes dolgok jönnek Amerikából. Az egyik legizgalmasabb, hogy a környezete szerint és hozzá legközelebb álló emberek szivárogtatnak az amerikai sajtónak, hogy Donald Trump megváltozott. Spirituális lett. Tehát azt nem a stáb találta ki, mondom állítólag, de ezt írják tényleg az amerikai lapok, hogy ő most nemzetet akar egyesíteni, és mindenkinek kiadja, hogy a kommunikáció változzon meg, és nem a demokratákat fikázzuk, és nem a lejáratos, meg radikál, egyéb radikális dumák mennek, hanem a nemzet egységesítésére, szépségeire, pozitív
tehát
kampány.
Tehát arra nem gondolunk, hogy a kommunikációs tanácsadók gyorsan fordítottak a kampány irányán és a kommunikáció irányán, hanem azt elhiszük, hogy Donald Trump spiritualizálódott, magába fordult, átértékelte az életét és a gondolatait, és megváltozott.
Nézd, hozzá közel álló emberek és mérvadó amerikai lapok írják ezt, én is csodálkozom.
Nekem erről a kutyára, a kutya és a szalomba esete jutott eszembe, de meglátjuk. Azért ez egy nagy
nem
stressz.
Volt,
és egy
nem
nagy...
volt ennyire halálközeli élmény.
Igen, igen.
És simán lehet, hogy
az
ez...
Az elvi lehetősége megvan.
Igen. Megnevezte az alelnökét is, amiből fölmerül rögtön az a kérdés, hogy lehet, hogy akkor Trump bácsi átvált, és ő lesz a jóságos nagypapa, és az eddigi Trump dumákat majd meghagyja a elnök úrnak. Na szóval Doboz Istvánt lesz miről kérdeznünk majd akkor. Ezzel mi is foglalkozunk. Mikor is?
Hát majd a 7:30 körül, illetve hát előtte.
Igen, 7:30
körül. 7:30
kor. Viszont, és akkor pattanjunk át a tőzsdére, mert az is erről szólt, és ott is hatott, és érdekes reakciót láttunk az amerikai tőzsdén a Trump elleni merényletre.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát akkor gyorsan elmondom a magyart, mert a tengeren túli izgalmasabb volt egy fokkal. Ugye, ahogy azt már a tőzsde nyitásakor is Szakink Varga Zoltánnal beszélgettünk, elmondta, hogy a MOL húzza a piacokat, vagy a piacot, ez így is maradt végig, és 1,8%-os emelkedéssel 2888 forinton zárt, és ez amennyire tudta, meghúzta az indexet, ami meg viszont 7%-kal emelkedett 72.730 pontig. A vezető részvények közül még az OTP OTP, ami ehhez hozzá tudott tenni 3,1%-kal emelkedett 18.290 forintig, és a Richter Gedeon is növelte értékét 6,1%-kal 9.745-re. A Magyar Telekom, ami lemaradt, ott egy 2,1%-os mínusz volt, 1090 forinton zárt, és megint a középső fertályban volt egy-két izgalmas mozgás, például az aranynyomda tovább rallizott 3,4%-kal 4230 forintig, de jól muzsikált a Graphisoft Park is, 9,95 euróban fejezte be a kereskedést, és a Cikpanonia meg ez 1,8%-kal tudott emelkedni.
Most ránéztem a nyugdíjszámlámon levő részvényekre és nyomdára, meg Alteóra például, és tényleg nagyon érdekes, hogy az osztalékfizetést egy hét vagy másfél hét alatt ledolgozták. Tehát nagyon-nagyon vaskos osztalékot fizettek. Ilyenkor ugyebár az történik, hogy levágják az osztalékszervényt, megkapod az osztalékot, ennyit esik a részvénynek az ára, így vagy nagyjából nullába, hogy leegyszerűsítsük a történetet. De ezt követően néhány nap alatt mindkettő hirtelen fölment, és ezzel az emelkedéssel, amit említettél, a nyomda elérte pontosan azt a szintet, amiről elindult, amikor az osztalékot kifizette. Uh-huh. Magyarul az osztalék egy-egyben zsebben van, körülbelül egy hét alatt, és ez mondjuk egy 5%-os vagy 6%-os osztalék hozam, tehát az árfolyamra vetítve ennyi az osztalék. Ez nagyon kemény. Tekintve, hogy előtte is elég kemény emelkedésen ment át a papír, az idei évnek a legjobban teljesítő részvényei ismét a második vonalból, illetve ezek a nagy osztalékot fizető, kiváló másodvonalbeli cégek legalábbis egyelőre. Időnként beszélünk róluk, de ez most az osztalék után tényleg egy nagyon látványos reakció volt. És hogy ezt minden évben gyakorlatilag meg lehet játszani, mert gyakorlatilag az elmúlt években minden évben ugyanezt történik, ez tök érdekes.
Igen.
Nem hatékony a piac, vagy hogy fura.
De a piac egyáltalán nem hatékony, az már rég kiderült. Egyébként a Telekomnál is viszonylag gyorsan ledolgozódott az osztalék, meg a Richternél is hasonlóképpen, bár nem volt ennyire látványos, ennyire erőteljes, hogy a Richter körülbelül most érte el az osztalék előtti szintjét, hogy ott ingadozik, de igen, szóval jó muzsikálnak most a hazai piac papírjai.
A Wall Street odaadta a választást Donald Trumpnak, gyakorlatilag. A Trump saját cége, a saját média
cége. Hát a
cége,
Trump média az kész. Az,
hát mennyit ugrott? 60%? Aztán lement, talán csak 30 lett a vége, tehát azért utána visszaesett, de egyébként minden, amiről azt gondolja a piac, hogy Trump elnöksége jó lehet, azt vaskosan meghúzták. Csatlakozott a Dow Jones Index is a Nasdaqhez és az S&P-hez abban, hogy ő is kiment történelmi csúcsra, tehát mindhárom, sőt, Magyar Index is, Bux is, minden történelmi csúcson, abszolút a tetőn a tőzsdék, és az nem jelenti azt, hogy fölülteljesítő tudna lenni a Dow Jones, mert vaskosan alulteljesítő az elmúlt időszakban, többször beszéltünk erről, de összességében ez is már elég volt a sokkal gyengébb teljesítmény mellett is ahhoz, hogy kimenjen csúcsra. Ilyenkor mindig nézzük, hogy hány papír ment fölfele, hány lefele, mert elég sok történelmi csúcs úgy született, hogy az egész tőzsde inkább lefele ment, tehát a papírok többsége csökkent. Tegnap ez nem így volt, tegnap egy 5 papírból 3 föl, 2 le, tehát mondjuk a 60% emelkedett, és csak 40% csökkent, tehát egészségesnek tekinthető volt a, hogy mondják ezt? Piaci lélegzet.
Az, piaci, igen.
A szó szerinti fordítás volt, tudod, csak
igen,
nem
tudom jobbat rá. Ugrott, igen. Igen.
Na jó, úgyhogy Amerikában ismét a rekordokról lehetett beszámolni. Nagyon örültek annak, hogy illetve hát befektették, úgy döntöttek, hogy Trump esélye ezzel nagyban nőttek, és elkezdték ezt árazni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó, igen, hát van, aki szkeptikus azzal, hogy mennyit változott Trump, és mennyire nem.
Persze, és többen is, ahogy én nézem.
Igen,
ez többre érthető egyébként.
Ki fog, igen, derülni. Tehát ahogy bearangoztuk, Doboz István a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgetünk, majd 4-1-8 után, most viszont Somodi Evelin jön a hírekkel, és azt követően jövünk mi vissza a Millás reggeli című produkcióval.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok.
dr. megelégedés, dr. higgadtság, dr. vidámság és dr. nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, július 16-a kedd reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Kede Balázs is.
És persze a kedves hallgatók is, akik írnak is nekünk, üzennek is, vagy csak simán hallgatnak minket, aki üzenni akar, az a 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber számon tudja ezt megtenni. És igen, papa, löpapa is.
És ugyanarra gondolt, mint te, mármint Fanta ügyben, hogy...
Igen, hát így az országok felsorolásából az ember azt gondolja, hogy ott, ahol több narancs van a Fantában, azok narancstermő vidékek. Tehát egyrészt olcsóbb is lehet több narancsot, vagy ugyanannyi pénzért több narancsot lehet beletenni, hogyha már ott terem a másik, meg gondolom ezeknek
az igény is erre.
Így van, az ott lakóknak, hát ott, ahol tiszta narancsot lehet írni, facsarva is akár, oda intenzíven narancs íz kell.
Ott az 1-2%-os híg.
Igen, tehát mi örülünk, hogy körülbelül narancsízű, mert
nem piacképes.
Távol áll a történet, nem terem meg a narancs, ott pedig nem. Valami ilyesmit raktunk össze mi is így fejbe.
Tudod, milyen érdekes görög fanta típust láttunk? Tehát csak Görögországban találkoztunk. Először, most már talán máshol is, de először a szénsavmentes fanta.
Tényleg?
Ugyanolyan, csak egy kék csík van a... Teljesen véletlenül be, tehát nem vettük észre. Utána néztük, hogy honnan lehetett volna ezt rá látni. És hát... Bocsék. Hát, vagy így,
hát igen, nagyon ez egy furcsa. Ilyen vizes narancslének tűnik, tehát hogyha nincs benne szénsav, akkor ugye...
Igen. Ugyanaz, szerintem ugyanaz a gyümölcsmennyiség, de van szénsavmentes verzióban. Ugyanővekben egy kis kék oldal csík van a címkén.
Hát én a kis csíkosban mostanában a koffeinmentes kólát szívtam be, mert nem vettem észre, hogy kis aranycsíkocska van rajta, és akkor az a koffeinmentes. Na, hát igen, óvatosan a csíkokkal, illetve nagyobb figyelemmel vizsgáljuk a címkéket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát a vezető hír Budapest vonatkozásában.
De azt letudhatjuk egy mondatban, szerintem, ha egyre gondolunk.
Hogy hivatalos macskája lett a budapesti városházának. Ezt akarod te egy mondatban letudni? Na ne szórakozzunk már.
Csak hát utolsó pillanatban átkült. Hát az a helyzet, mondod, hogy én percekig azt hittem, hogy ez hírcsárda.
Hogy lenne hírcsárda? Egy ilyen jelentőségű hír. Bennem meg sem fordult.
Azért küldtem át neked, mert... mint nagy macska rajongó.
Azt csinálom, tudod, hogy értékelni. Hogy csak beköltözött most. Egy cicarek a fővárosi kormányzatra, és hát kérdezve hoztak egy a fővárosi közlönyben is megjelent rendeletet, hogy a főpolgármesteri hivatal által örökbefogadott, és akkor itt egy hosszú transponder szám, egyetileg azonosított, ivartalanított nőstény macska a főpolgármesteri hivatal székhelyének területén élhet. Róla a főpolgármesteri hivatal gondoskodik.
Ez egy rendelet.
Egyeden kívül van a száma, más igen. Macska tartózkodása a főpolgármesteri hivatal székének területén nem megengedett.
Etetése, itatása, orvosi ellátása, immunizálása, élősködők elleni védelme tartási helyének és almának tisztántartása a hivatal üzemeltetési és intézményfejlesztési főosztály feladata.
Az örökbefogadott macskáról történő gondoskodás költségeit a főpolgármesteri hivatal költségvetéséből a 710301 gazdasági ellátási feladatok címkódról kell biztosítani.
Én tényleg azt hittem, hogy ez kamu.
Ne hülyeskedj, meg is fogom látogatni a fővárosi cicust.
Állítólag volt arról hír, hogy lett ott egy kedvenc, egy, hát egy valóan oda tévedt titust így befogadtak, de hogy ezt most így kellett-e, vagy ez a transzparens módja, vagy hogy ez van egy kis túltolás, vagy trollkodás, vagy ezt megmondom őszintén, nem tudjuk eldönteni.
Lehet, hogy
de
is
hát,
is.
De hát ehhez képest, amire én gondoltam, egy mondatos hír az valóban eltörpül, nem fellebezett senki, jogárössé vált a
főpolgármester. Ja,
választás eredménye. Nyilván sejtettük, de itt legalább nem kell hozzátenni más, mert igen, magáért beszél, úgyhogy ezt legalább tudjuk. Na, hova megyünk majd túrázni? Beszéltünk arról néhány hónapja, hogy le kellett zárni a rámszakadékot. Most az a hír, hogy hamarosan újra nyitják. A sziklaomlás mellett egy új utat jelöltek ki, új létrával, az omlás veszélyes területet elkerülően fog haladni ott a turistaút, új táblákat helyeztek ki, új térerőpontokat, illetve térerőre fölhívó táblákat helyeztek el, segélytábla, hogy baj esetén bemérték, hogy hol van térerő, honnan tud segítséget hívni, hogyha szükség van rá, és akkor ezt táblák jelzik, tehát ne össze-vissza szaladgálj, hanem mondjuk már láttad, ha hova, tudod, hogy hova tudsz visszamenni, hogyha bármi történt. Szóval ilyen újdonságok is lesznek. Valami
erősítőt raktak fel, vagy oda is raktak egy ilyen.
Nem, csak bemérték, hogy hol van térerő. Lényeg az, hogy hamarosan, nincsen még konkrét dátum, tehát azt hiszem ezekben a 38 fokos időkben nem is annyira szeretünk kirándulni, de hamarosan újra látogatható lesz, tehát az egyik legnépszerűbb túraútvonal a rámszakadék a Pilisben.
Jó, hát még röviden, ugye ez már nem annyira vicces, hogy a minisztérium elutasította a budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium igazgatójának, Fazekas Csabának a pályázatát, ezt Fazekas Csaba erősítette meg a 444.hu-nak.
Ő a Kölcsey gimnázium igazgatója.
Azt írta a lapnak, valóban nem kapott támogatást a Budapest 6. kerületi Kölcsey Ferenc gimnázium igazgatói feladatának az ellátására benyújtott pályázatom, ennél többet most nem esik jól írnom.
Igen, nehéz nem összefüggést találni, hogy ugye ott volt polgári engedetlenség, és az igazgató alapvetően kulturált módon, de kiállt a tanárai mellett, és azt mondta, hogy az ő kirúgásuk, ugye még azt mondta, hogy nincs vége a pereskedésnek, hogy ez jogszerű volt, vagy nem jogszerű, az többet ártott a tanításnak, illetve jobban sérültek a gyerekek jogai, mint azáltal, hogy ők ebben az engedetlenségben részt vettek, és hát most nyilván valaki keres-e összefüggést, vagy talál-e, nem tudhatjuk, indoklás nincs. Nem is sok, egyébként egy több ilyen hasonló eset van, hogy alapvetően a tantestület véleménye ellenére, meg úgy általában a diákok, illetve egy-egy város közösségének a véleménye ellenére nem hosszabbítják meg az igazgatóknak a megbízatásait, és ez egyik ilyen. Akkor még egy retróbuszos hír a végére. R158-as járat, kérlek szépen, az 158-as busz. Emlékszel, hova járt a 158-as
de
busz?
De emlékszem.
Hát az pedig egy ikonikus járat volt. Moszkva tér, Zugliget libegő. És
ja, tényleg, most ugrik be.
Most már a libegőhöz menő busz az nem a Moszkváról, vagy akár a Szélkámáról indul, hanem a Nyugatiról, Rózsadombon keresztül megy, de retro járatként, vasárnaponként újraindul a 158-as. Ráadásul nem kell rá külön jegy, sima mezei PKV jeggyel, vagy akár bérlettel is, ne igénybe vehető. Annyi a különbség a korábbihoz képest, hogy nem áll meg sehol, tehát a Moszkvától a libegőig lehet vele utazni, azért érdemes megnézni a menetrendjét, tehát R158-as busz, amelyen egyébként azok az Icarus típusok, amelyek ezen az útvonalon jártak korábban, kezdve az Icarus 260-as klasszikus doboz busszal föltűnnek, úgyhogy ha valaki kirándulni akar libegővel, és mondjuk éppen vasárnap kerít erre sort, akkor érdemes összekötni azzal a retro utazással, amire most már van mód.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na hát, ahogy beszéltünk róla, hogy Trump általag megváltozott spirituális gondolatok szállták meg Istent, és a nagy egységes Amerikát vizionálja, illetve emlegeti. Hát nem tudom, én arra tippelnék, hogy még túl közeli ez az élmény. Nyilván valakit fülönlőnek, és az pár centi hiány leteríti az a golyó, az komoly változást tud hozni, de az ember kétséggel fogadja, hogy valóban megváltozik-e Trump. Mindenesetre most megnézzük az ő esélyeit, meg egyáltalán, hogy a demokraták hogyan reagálhatnak, és az új alelnök jelöltjével is ismerkedünk, mert szerintem a Ohio-i szenátorként viszonylag kevés hír jutott el J.D. Vance munkásságáról ide Magyarországra, és ebben segít nekünk Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, hát itt most mindenki valami nagy fordulatban reménykedik, egyrészt Donald Trump oldaláról, a másik oldalon pedig, hogy a demokraták talán felébrednek és összeszedik magukat. Mit válthat ki ez a Trump elleni merénylet? Milyen hatásai lehetnek így az elnökválasztás során?
A kevés időre való tekintettel mindjárt a lényegre térek. Lehet, hogy eldőlt az elnökválasztás a republikánusok javára, és megvan a győztes csapat, Donald Trump és alelnöke James Vance, Ohio-i szenátor. Szóval gyorsabban következtek be dolgok, mint kellett volna. Egy katalizátor volt ez a merénylet kísérlet szombaton Trump ellen. Miközben a demokraták kármentésben mentek át Biden borzasztó tévészereplése után 3 héttel ezelőtt, és utána is egymás után követte el a bakikat, tehát a kármentés nem volt sikerne, erre jött ez. Tehát a legrosszabb dolog történt a demokraták számára, ami történhetett, és most már nem csak az a veszély, hogy Trumpból újra elnök lesz, és egy nagyon erős alelnök lesz a segítője, aki korábban fele akkora, mint Trump, 39 éves, nagyon telegenikus, dinamikus ember, hanem az a nagy veszély van most a demokraták számára, hogy egy párt rendszer alakul ki Washingtonban. Tehát, hogy a Trump iránti szimpátia megnövekedett ezzel a merénylettel, és a demokraták nem tudják magukat összeszedni, oda vezethet, hogy elveszítik a szenátust is, miközben a demokraták elviszik a szenátust is, miközben a képviselőházat megtartják a republikánusok, sőt, növelhetik az előnyüket. Tehát óriási a tét, lehet, hogy egy pártrendszer alakul ki Washingtonban, amit ez a merényletkísérlet előmozdíthat.
Ebben benne van az is, nem tudom, ebben hiszel, hogy itt most Trump a trauma hatására nemzetegyesítőként léphet föl, kiszáll ebből, megváltozik, és már nem az a radikális figura lesz, ezt majd átadja ezt a fajta szerepet az alelnökének, és ő majd inkább egy jóságos nagypapaként próbál föllépni, és ezzel is tud szavazatokat szerezni?
Gábor, ebben nem hiszek. Trump az Trump.
Trump erre jutottunk mi is.
Olyan... Igen, könnyű egyébként ez. Egyébként még már a Merin előtt Trump elkezdett egy ilyen mérsékeltebb hangot megütni, nyilván a tanácsadói hatására, hogy elsősorban a úgynevezett bizonytalan szavazókat, a független szavazókat megnyerje magának, mert végül a független szavazók, a bizonytalanok fogják eldönteni a választás kimenetelét. Tehát erre szükség volt egyébként is taktikai okokból, és hát látva a szimpátiát iránta belépve a demokrata oldalról is, világos, hogy békülékenyebb hangot itt meg, de arra ne számítsunk, hogy egy más Trumpot fogunk látni. Egyébként is az a véleményem, amikor Trumpról kérdeznek, hogy van egy jó Trump és egy rossz Trump. Az emberek nem úgy szavaznak Donald Trumpra, hogy egy rossz ember vagy egy jó ember. Nagyon jól tudják, hogy sok etikai hibával rendelkezik, és hát a valóság tartalma azoknak, amit mond, nem mindig 100%-os, tehát szeret lódítani. Az a lényeg, hogy mikor, hogy gondolják, hogy most a jó Trump van fölényben, vagy a rossz Trump van fölényben. Most egyértelműen a jó Trump van fölényben, úgyhogy Trump most meglovagolja ezt a hullámot, ezt a rokonszerv hullámot, és most már egyértelműen november 5-e a választás napja van szeme előtt, és azt lehet mondani, hogy biztosan halad a cél felé, miközben a demokratáknál a megosztottság, a bizonytalanság, a pánik tovább folytatódik, mert Biden láthatóan még most sem veszi a lapot, hogy vele nem lehet Trump ellen győzni, és elképzelhetően Kamala Harris-szel sem, mert hogyha netán visszalépne az elnök Biden a választási küzdelemből, belátva az, hogy milyen gyenge a pozíciója, a támogatottsága, akkor kilép a helyébe Kamala Harris, akinek még gyengébb a támogatottsága közvéleményben. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a demokraták, és ebbe Joe Biden lavírozta be a pártot.
Az a csodavárás része, hogy bedobták például, vagy bekerült a köztudatba Michelle Obama neve, akiről voltak lapok, akik kiáltották, hogy ő lehetne az egyedüli megmentő, tehát van még egyáltalán bármi esély a demokrata oldalon?
Nézd, ez is a kétségbeesésnek a jele, a pániknak a jele. Michelle Obama nem politikus. Ő nem is akar politikai szerepet vállalni. Soha sem volt politikai szerepe a férje mellett. Ez egy bulváros téma, hogy Michelle Obama nagyon népszerű, kedves asszony, nagyon szerették őt, a könyvei sikerkönyvek lettek, de valójában a politikai szerepet nem vállalt, és nem is tudjuk, hogy mit csinálna például a tévévitában Donald Trump-al szemben. Donald Trump a tévének azt lehet mondani, hogy egyik legtelegenikusabb szereplője, nagyon tudja, hogy kell a tévét felhasználni politikai célokra. Michelle Obama szakpolitikai kérdésekben, nem mint hogyha Donald Trump nagyon mély lenne ezekben a kérdésekben, nem ér fel Trumphoz, és elképzelhetően, hogy borzasztó gyenge lenne ez a vita, és még jobban rontaná a demokraták esélyeit. Nem hiszek Michelle Obamában, mint megmentőben. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Biden, ha visszavonul az augusztus 19-i demokrata elnökjelölő konvenció előtt, akkor Kamala Harris-t választja, és neki adja át a delegátusait.
Aha. Még az alelnökről érdemes egy pár szót. Mutasd be nekünk, légy szíves. Vajon miért pont...
Miért pont
Vance? Igen, mert
ahogy említette, hogy ennek hozzánk, azért egy ohiói politikus munkássága, azért nehezebben jutnak el róla a hírek, tehát nem annyira ismerjük. Ki jöjj, miért pont rá esett Trump választása?
Nagyon jó a kérdés, mert James Vance Amerikában sem nagyon ismert. Azzal lett ismert kissé, hogy 2016-ban, tehát a Hillary Clinton elleni kampányban a úgynevezett Never Trumpers csapathoz tartozott, hogy soha Trumpot, egy Hitlernek is nevezte 2016-ban Vance Trumpot. De utána rájött arra, hogy ha egy politikai karriert akar befutni, akkor ezt nem lehet jobban megcsinálni, mint Trump oldalán. Mások is akarták ezt, Marco Rubio is, és a többiek. Na, a lényeg az, hogy a neve elsősorban azzal vált országosan kissé ismerté, hogy remek író. Megírta egy könyvet, Hill Billy Elegy. Tehát magyar úgy fordítanám le, hogy hát ilyen parasztos elégia, mert a Hillbillyt általában negatív értelemben szokták használni, mucsai. Tehát ő az a tért vissza, hogy hogy indultam én el Ohio-ban, ebben az ipari államban, viszonylag szegény szülő gyermekeként, nagy nehézségekkel, acélgyárak vettek közül bennünket, amelyeket bezártak egyiket a másik után, és azután megírta ezt a könyvet, amivel aztán filmet is csináltak. 2016-ban írtam meg a könyvet, és aztán 2020 körül egy viszonylag mérsékelt sikerű filmet csináltak belőle, úgyhogy ő elsősorban íróként vált híressé, és utána pedig hát a üzleti életben, San Franciscóban ért el sikereket. Ami lényeg az, hogy remekül ír, remekül beszél, nagyon dinamikus, és gondolom a kedves hallgatókat érzékeli, érdekli az is, hogy egy nagy Orbán Viktor rajongó. Mm-hmm. Tehát Orbán Viktornak az egyik azt mondhatnám leghíresebb képviselője Donald Trump mellett Washingtonban, aki Magyarországot, tehát az orbáni Magyarországot a NERC a követendő példának tekinti a családpolitikát, a migrációs politikát, nemzetpolitikát tekintve, és természetesen azt is kedvelik, hogy az Európai Unió ellen is küzd Orbán Viktor, mert az Európai Unió nem népszerű Amerikában általában. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan embert választott Donald Trump, akivel, ha akármi történik vele, mert ugye most már egy egyciklusú elnök lesz, úgy nem lehet újra választani majd őt 2028-ban, tehát az lesz a dolognak a lényege, hogy biztosítani akarta, be akarta biztosítani magát, hogy a mozgalma, a trumpizmus, ez a populista nemzeti mozgalom, hogy ők ezt nevezik, tovább megy, és ehhez
választott egy utódot.
Fiatal, dinamikus, és meg fogja szeretetni magát az amerikai jobb oldalon.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a gyors értékelést, várjuk a részletesebbet is, marad a gazdasági témákra is kitérhetünk, például miért ennyire örül a Wall Street, például miért ennyire jó a gazdaságnak, hogy Trump esélyei nőttek, ez is majd egy téma lesz, amikor jövő héten, pont kedden, egy hét múlva várunk szeretettel a stúdióba, hogy akkor ki tudjuk még ezeket
személyesen
is fejteni.
Személyesen
Nagy várakozással jövök elő, bennünk a veletek
valókat. Úgyhogy jövő héten várunk szeretettel.
Okay, szervusz.
Én is, szervuszok.
Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát brutális hőhullám közepén, második felén.
Csak a közepén
vagyunk,
sajnos.
Ugye, a közepén inkább. Rettenetesen megviseli a szervezetet, ugye hallhattuk tegnap is a hírekben, hogy olyan COVID szintű riasztási mennyiséget fogadnak a mentősök. Hát, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogyan lesz ez a jövőben, hogyan lehet védekezni esetleg dr. Pintér Ferenccel, meteógyógyásszal, a Meteó Klinika igazgatójával beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
Öreget kívánok, üdvözlöm a kedvelő hallgatókat is.
Hát mit csinál a meteógyógyász?
Kezdjük talán ezzel,
igen.
Az időjárással rendkívül szorosat szervezetünk kapcsolata, tehát a működés, a szervezet működését alapvetően befolyásolja. Ebben a közegben állandóan benne élünk, és hát folyamatosan ennek a paraméterei hatnak ránk. Tehát a hőmérséklet, a nedvesség, a légnyomás, és gondoljunk millió olyan paraméterre, amiről egyébként így nincsen tudatos tudomásunk, tehát a légelektromos hatásoktól kezdődően az infrahangokig, tehát ezek mind-mind befolyásolják a szervezetünknek a működését, mégpedig nagyon sok ember esetében ők ugye az időjárás érzékeny emberek alapvetően befolyásolják olyan mértékig, hogy akár az egészséget és amit a felvezetőben elhangzott az életminőséget tulajdonképpen döntő mértékben tudják befolyásolni, és hát érdekes módon egyébként ez így a európai orvoslásból igencsak kikopott ez a fogalom, nincs is ilyen BNO kód, hogy időjárás érzékenység, pedig érdekes módon Hippokratész ezt a dolgot már tudta. Tehát azért itt van egy igen alapos hiátus, amiben majd erőre kéne lépni.
Mit lehet kezdeni ezzel a jelenséggel? Mert én olyan vagyok, mint egy leveli béka, tehát én nagyon jól érzem sajnos a rossz ízületeimen keresztül az időjárás változásait, tudok nagyon levert lenni, hogyha ilyen párás nyomasztó az idő, szóval elég érzékeny vagyok rá, de hát én ezt úgy vettem, hogy hát ez ilyen a működésem, tehát ezzel nem tudtam mit kezdeni. Lehet-e egyáltalán?
Igen, szóval a lényeg az ma már, hogy eljutottunk oda 25 év hatásfejlesztés eredményeként. Nagyon sok Európai Uniós magyar állami támogatás is van ebben, nagyjából ilyen fél milliárdos értékről beszélünk, amivel hát 4 éve jutottunk el oda, hogy tényleg nagyon eredményesen tudjuk most már vizsgálni, mert ugye ez egy nagyon fontos része a dolognak, és kezelni is ezt az időjárás érzékenységet, ami hát sok ember számára létkérdés, mert van, akinél csak diszkomfort jellegű, vagy ilyen kellemetlenség szintjén jelenik meg ez a dolog, életminőség rontó tényező, de tudni kell, hogy kifejezetten halálos következményei is lehetnek az időjárás érzékenységnek, mint ahogy most ennek egyébként tanúi is vagyunk, hogy hát most a eddigi adatok alapján, előzetes adatok alapján is már legalább egy 15%-os többlet halálozás az, amit ez a hőhullám okoz, és hozzá kell tenni, hogy sajnos ez a dolog igen nagy mértékben fog romlani a következő napokban, mert a hőhullámnak egyáltalán nincsen még vége. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy azok az emberek, akiknek a szervezete valójában túlzottan vagy tévesen reagál az időjárási folyamatokra, ők megfelelő vizsgálatok alapján megfelelő kezelésbe tudjanak őket
csinni. Most két különböző dologról beszélünk, tehát ami így a köznyelve benne is van, hogy frontérzékenység, az lehet bármilyen hőmérsékletek mellett, tehát hidegfrontok, melegfrontok jönnek, mennek, és ettől, ha jól értem, akkor teljesen különbözik a maga a hőség, ami hát valahol nyilván időjárási jelenség, de mégiscsak arról van szó, hogy iszonyatosan meleg van, amihez a szervezet nem szokott hozzá, és ehhez nem kell frontérzékenynek lenni, ez mindenkit kiborít. Azt gondolnám, hogy ez csak a már meglevő egyéb problémákat is felerősíti, és veszélyeztetetté teszi azokat, akik...
Tehát szívbetegek, idősek, legyengült immunszervezetűek, azok esetleg inkább áldozatai lesznek.
Tehát mindenki időjáráshoz kapcsolódó, de két külön dologról beszélünk, vagy ezek így összefüggnek azért?
A helyzet az, hogy mindenki időjárás érzékeny. Ha valaki nem lenne időjárás érzékeny, az meg is halna, hiszen nem tudna alkalmazkodni az időjárás változásaihoz. A kérdés az, hogy milyen mértékben, milyen módon vagyunk időjárás érzékenyek a stressz állapotunk szempontjából, milyen magas szintet képvisel ennek a meghatározottsága. A frontérzékenység valójában egy tévesen elterjedt fogalom. Létezik természetesen, hiszen az időjárási folyamatoknak nem jelentéktelen, de egyáltalán nem döntő része a frontoknak a szerepe. Hát így alakult ki, tehát ez egy történelmi, nagyon sok ilyen dolog van, ahol fogalmilag úgy alakult ki, hogy hát a frontok, és akkor frontérzékenyek vagyunk. Mi is használjuk ezt a dolgot, ez csak akkor indokolt, ha szinonimájaként használjuk az időjárás érzékenységnek. Tehát a frontok fontos, vagy legalábbis jelentős része az időjárás hatásainak, de egyáltalán nem kizárólag. Ha valami százalékot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy kb. 25%-ban a front jellegű változások és szélsőséges hatások azok, amik meghatározzák a időjárás érzékenységünk, a szervezetünk reakcióját, és a többi 75% pedig az egyéb jellegű időjárási hatások, amiben benne vannak a tartósan szélsőséges paraméterek is, mint jelen pillanatban a hőhullám is. És még azt is hozzá kell tenni, hogy a kutatásaink igazolták, hogy például a legtöbb halálos áldozatot követelő, a legtöbb többlethalálozást követelő bizonyos időjárási helyzetek éppen nem frontálisak, tehát nem is a frontokhoz kötődőek. Van olyan nem front jellegű helyzet, ahol például a halálos kimenetelű isémiás sztrókoknak a száma háromszorosára nő. Tehát tudni kell, hogy az időjárással nagyon szoros a kapcsolatunk, nagyon sok embert érint a fokozott, tehát tulajdonképpen már téves és beteges időjárási érzékenység, tehát ugye ők a beteopaták, és a frontok ennek csak egy kis részét teszik ki, és hát nevezzük úgy, hogy frontérzékeny, de legyünk tisztában vele, hogy olyan nincs.
Mit tud tenni egy meteorgyógyászat?
Ezt akartam kérdezni, a kezelés a módszerekről, ugye, hogy ez ilyen gyógyszeres, vagy egyéb módon valami konzervatívabb, vagy alternatív kezelések, mert itt ugye a panaszok is, a tünetek is elég sokfélék lehetnek, ugye a fejfájás az nagyon gyakori, de ez járhat ilyen szédüléssel, vagy egész egyszerűen ilyen stresszérzéssel, tehát mit tud tenni a meteorgyógyász ezeknek az enyhítésére?
Igen, tehát ugye nagyon sok paraméteres az időjárás, és rendkívül összetett a szervezet is természetesen, az emberi szervezet, nincs is két egyformán reagáló ember, tehát valójában a megfelelő kezelésnek, gyógyításnak az alapja a megfelelő kivizsgálás. Itt nem lehet univerzális módszereket mondani, itt ugye mindig megfelelő műszeres, alapos kivizsgálásra kerül sor. Első körben egy-egy óra hosszás műszeres mérésre és egy felmérésre, hogy egyáltalán mi áll fenn ennek a megállapítása, és utána minden esetben szükség van egy egyhetes monitoring vizsgálatra, amit ma már a korszerű műszeredettségünknek köszönhetően minden probléma nélkül meg tud csinálni bárki, élheti nyugodtan mellette a normális életét, hát csak közben meg kell csinálni azokat a megfelelő méréseket és megfelelő naplóvezetéseket, hát mi pedig természetesen mindig párhuzamosan követjük egyébként 157 olyan időjárási paraméternek a percről persze történő változását, amiknek a szervezettel való interakciója következik be, és amit tulajdonképpen éreznek ugye a pácienseink, és hogyha ezt be tudtuk határolni, hogy mik a kiváltott élettani reakciók, mert mindig ez a dolognak a lényege, hogy az emberi szervezetben, az adott emberi szervezetben milyen válaszreakciók történnek a különböző stressz hatásokra, tehát az időjárás egy stresszfaktor, a többi stresszfaktor között, és ezt be tudjuk határolni, na akkor tudjuk a megfelelő kezelési módszereket alkalmazni, amik közül messze a leghatékonyabb az a tényleg világújdonság, ami ugye 4 éve született meg, ez a fényhangstimulációs okos szemüveges kezelési módszer, amivel a szervezetnek a reakciókészségét kell helyreállítani. Tehát tudni kell, hogy itt arról van szó, hogy a szervezetben kialakul valamilyen okból egy téves válaszreakció, egy ilyen válaszreakció rendszer, tulajdonképpen vegetatív idegrendszerű alapon, és ennek ezt a dolgot kell helyreállítani, hát a reakciókészséget kell vissza tulajdonképpen programozni a szervezetben. Ezért ennek a gyógyszeres kezeléseknek semmilyen alapja nincsen, ezt kifejezetten akut kezeléses módszerrel lehet megoldani, az viszont nagyon-nagyon hatékonyan.
Na hát ezek akkor igazán jó hírek az időjárásra érzékenyek, illetve hát persze mindannyian azok majd vagyunk, ahogy elmondta.
Igen.
De ahogy azt Pintér úr is elmondta, hogy azért ez használható a köznyelvben, csak mögé kell nézni azért, hogy egész pontosan miről is van. Szóval nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, jó munkát kívánunk és szép napot!
Köszönöm a megkeresést,
viszontlátásra. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyászsal, a Meteo Klinikai Igazgatójával beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na hát, megint elmegyünk, jönnek a hírek majd, közben megnéztem a hillbilly szót, meg az nekem nem volt meg, és hivatalosan ez az an unsophisticated country person, a hillbilly, ahogy alias Mucsai, ahogy azt...
Ahogy Doboz István átültette, nem tudunk jobbat. Na,
igen, a hillbilly, nagyon jó. Aztán üzeneteink, és egyébként a hallgatók, az kiderül, hogy a hallgatók között is nagyon sokan érzékenyek az időjárás változásra, főleg ilyen fejfájásos, migrénes állapotokról számolnak be. A törzs hallgatónk például arról, hogy tegnap olyan brutál migrénje volt, hogy már látta is, hogy miért, mert ma 26 fok van ott, és hát ugye Angliában élő, hogy az ott
előre,
már
előre
kánikula.
Látja. Annyi lesz péntekkel?
Igen. Egyébként
panaszkodott, hogy hideg van Angliában, ne eszem, tehát most jön a 26.
Egyébként nekem is, tehát ez tipikus, hogy a változás kor, vagy a változás előtt vannak ezek, és amikor már benne vagyunk, akkor már jó. Tehát az, akkor már nincs probléma. No, amikor változik az időjárás, akkor okozza ezeket a tüneteket.
Evelé mindjárt elmondja a híreket, utána pedig egy olyan téma, amit már beharangoztunk korábban többször, és a budapesti közlekedés jegyrendszere, ami azért több sebből vérzett, egy komplett rendszer megbukott, lett egy másik, ami viszont nem volt talán megfelelő technológiai fejlettségi szinten, utána a technológia nagyot ugrott és fejlődött.
És körülnek a harmadik.
És körülnek a harmadik, de van egy negyedik is közben már, ami annál még modernebb, ahhoz már csippantani se kell, meg kártya sem kell hozzá, de egy működhet tisztán app alapon. Na szóval erről fogunk beszélgetni 8 óra után. Ekés András lesz a vendégünk, közlekedési szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője. Hogy maradjatok mindenki.